Örülök, hogy találkozhatunk, és reméljük, hogyha Isten éltet, akkor folytathatjuk holnap és holnap után este is. Testvéreim, énekeljünk közösen 345-ös éneket, Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Gondolom ezt az ének, ezzel az énekkel úgy tetszenek lenni, mint én is, hogy szinte kívülről tudjuk végig. Ez a baj, most próbáljuk úgy énekelni, hogy végig gondoljuk, hogy tényleg a nagy Isten előtt állok? Tényleg kimerem tárni a szívem neki? Azt, ami belül van minden estől. És sorolhatnám tovább azokat a nagyon-nagyon-nagyon mély és komoly lelki mondani valókat, amit ennek az éneknek az írója, Kálmán Farkas, ugye, megfogalmazott ebben az énekben. Úgyhogy, ha lehet, nem a megszokásból énekeljük, hanem nagyon odafigyelve, elcsendesedve. Az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk testvérek. Urunk, sokféle helyről jöttünk most is, mint az Isten tiszteletekre is, és ahányan vagyunk, annyiféle lelkülettel jövünk. De köszönjük neked, hogy te olyan Isten vagy, a mindenható, az a hatalmas Isten, aki nem csak belénk látsz, és tudsz rólunk mindent, és nem csak bíró vagy, aki bennünket éppen ezért teljesen igazságosan és jogosan örökre kizártál és ki is zárhatnál a te tiszta világodból, hanem Jézus Krisztusban ide jöttél megkeresni és megtartani a mi elveszett életünket. Hadd köszönjük, hogy, hogy így találkozhatunk ma este veled, az ége ruhájában, Úr Jézus Krisztus, itt jársz köztünk, és köszönjük, hogy beszélni akarsz velünk, mert a te szavad ma is teremtő szó. És Urunk, arról is énekeltünk, hogy menedékünk nincs sehol a földön. Nem is csak mások elől, mert mások elől el tudunk bújni, vagy bezárkózunk a magunk kis kuckójába. Urunk, nekünk önmagunk elől nincs hova menekülni. Az, ami bennünk van, azt visszük mindenübe. És köszönjük, hogy abból, ami belül van, te meg tudsz szabadítani attól és abból. Egyedül te nálad van a gyógyulás az ellen, a lelki betegség ellen, amit mi nélküled magunkban hordozunk. Amen. Testvéreim, pünkösdi előkészítő alkalmak folynak most az országban sokfelé, ezért én is az apostolok cselekedetei második részéből, a pünkösdi történetből választottam egy nagyon rövid kis szakaszt. A második rész 37. versétől elolvasom az igét a 41-ig, aztán utána csak a 38. verset, mert ezt fogjuk három estére, mint lelki kenyeret felszeletelni. Amikor ott Jeruzsálemben az ige hallgatók hallották Péter prédikációját, mintha szíven találták volna őket. Ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ma este ennyi az igény, testvéreim, Péter így válaszolt, térjetek meg! Mintha ezt a mondatot már hallottuk volna valakitől a Bibliában. Ki mondta ezt legelőször? János is mondta, így van, de igazából mi arra figyelünk, például a Márk evangéliumában kimondja az első rész 15. versében, ott nincs keresztelő János, ugye? Jézus mondja, így kezdi az ő messiási munkálkodását, hogy térjetek meg, mert elközelített, közel jött, itt van az Isten országa, és az ország alatt most ne a határoszlopokkal körüljelölt országot, tehát ne egy statikus valamit értsünk, hanem ez egy dinamikus szó az eredeti nyelvben, a görögben. Isten ország ott valósul meg, ahol Isten akarata végbe megy. Nos, testvéreim! Az előzményekből csak nagyon röviden egy-két ecsetvonás, mint ahogy a festő megalapozza a festményét. Ugye pünkösd, eljön a Szentlélek, és a Szentlélektől kapott íge, amit Péter apostol a Szentlélektől kapott, szíven talál a hallgatók közt nagyon sok embert. Honnan tudjuk azt, hogy a Szentlélek szíven talál bennünket az ígével? Nagyon egyszerű dolog, testvéreim. Magunkra ismerünk. Ha nem ismerünk magunkra, akkor baj van. Mert az Isten igéje egy tükör, mégpedig egy emberi módon meghamisíthatatlan tükör. Legelső gyülekezetünkben jártunk úgy, hogy hirdettem az igét, következő héten üzen nekem valaki, de testvéreim, ma se tudom, hogy ki az. Tehát én nem ismertem azelőtt se, akkor se, azután se. Nem jön többet templomba, mert a tiszteletes úr kipredikálta. Na most, ha én nem ismerem az illetőt, akkor hogy predikáltam ki? Nem én ismerem, hanem Isten. És én hiszem azt, hogy Isten mindenki számára készít egy ige hirdetést, és már legalább egy mondatot, amit neki szeretne mondani, vagy bezárt szívre talál, vagy nyitott szívre. És lehet így is viselkedni természetesen, hogy kiprédikált a tiszteletes úr, nem megyek többnek. Tehát amikor Isten szent lelke munkálkodik, akkor az ige engemet is szíven talál. És ha szíven talál, akkor ugyanaz történik mindig, testvéreim, mint itt is, mert ebben az értelemben a bibliai történetek, tipikus történetek, Isten ezeket az embereket megállítja. Ezek eddig mentek a maguk jó ószövetségi gondolatai, vagy látásai szerint és látásai után. Hát azért nem voltak ezek vallás nélküli zsidók. Testvéreim, hát összegyűltek a világ minden pontjáról a lombsátrak ünnepeire. Ugye ez volt ez az ünnep Izraelben. Ahogy Péter, vagy itt az ige felsorolja, 13 különböző országból jöttek össze, hát rengeteg ember volt akkor együtt Jeruzsálemben. És ezek az ószövetségi törvények meg az ünnepi rend miatt jöttek. És most mégis megállnak, és azt kérdezik Pétertől, hogy mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Merre tovább? Merre tovább? Voltak már a testvéreim ilyen élethelyzetben? Hogy most ott állok egy útkereszteződésben, merre tovább? Mostanában ugye érettségi korszaka van megint, és gyülekezetben nálunk is vannak érettségizők, és beszélgettem az egyikkel, és azt mondja, Zoli bácsi, 18 évesen hogy lehet azt eldönteni, hogy mit akarok én 20 év múlva csinálni? És ugye lépten nyomon látjuk, halljuk, hogy elvégez valaki egy egyetemet, és teljesen máshol dolgozik. Nem találja meg a helyét abba, amit tanul. De nekünk most az első lenne lelki kérdés, hogy merre tovább, amikor Isten megállít bennünket, merre tovább, testvérek. Nem voltam Izraelben, de az elődöm, a péceli elődöm volt. És őtől hallottam a történetet, hogy mentek a busszal a Jordán folyó mellett, lefele a Holttenger felé. És meg is állította az idegen vezető a buszt egy ponton, kiszálltak, és a Jordán folyó partján ott volt egy szép nagy kő, és ráírva egy héber ige, súb, ami magyarul azt jelenti, hogy megtérni, visszafordulni. Megtérni, visszafordulni. És elmagyarázta ez az idegenvezető, hogy ez az a pont, ahol minden egészséges hal a Jordán folyóban megfordul, mert ha nem fordul meg ezen a ponton, a következő pillanatban a sodrás elragadja és beviszi a Holttengerbe, amelyik hány százalékos tartam? 26-7-8. Tehát abban a pillanatban egy édesvízi hal elpusztul, testvérei. Szétmarja a sótartalom. Melyik hal nem tud megfordulni? Két olyan hal van, amelyik nem tud megfordulni. A döglött. Nem tud megfordulni. Halott, testvére. Nem tud megfordulni. És a beteg. A beteg. Az egészséges halba ott van az az élet ösztön, hogyha élni akarok, meg kell fordulni. Na most, testvéreim, ez lelkileg ugyanígy vonatkozik mi ránk is. Amikor útkereszteződésben vagyunk már lelki értelemben, akkor Isten megállít bennünket, és ott van bennünk, hogy na most merre tovább? És testvéreim, a megdöbbentő dolog az, hogy mi magunktól nem bírunk visszafordulni. Mert Isten nélkül az ember lelki halott. Amelyik napon eszel arról, azon a napon, mit mondott Ádámnak, Évának Isten? Meghalsz. Ott voltunk Ádám, Éva temetésén, testvéreim. Nem, aznap nem volt nekik temetésük, amikor ettek a, a jó és gonosz tudásának fájáról, de meghaltak lelkileg. Lelkileg meghaltak. Istennel való kapcsolatuk megszakadt. Testvéreim, ez a virág élő virág, vagy halott virág? Miért? Mert már le van vágva arról a tőről, amelyik életre hozta. Az Isten, az élő, az életúra, az élő Isten vele való közösségre teremtette az embert, és abban a pillanatban, amikor a bűnesetben ez a kapcsolat elszakadt, onnantól kezdve minden ember lelkileg halottan születik meg. Na, három rövid kérdést teszek fel, amire keressük meg a választ az igéikben, testvéreim. Miért állít meg minket Isten? Miért állít meg minket Isten? Azért, mert rajta kívül senki nem tudja, hogy rossz az életirány. Ópáiba egyszer bejön a paposi parókián lakó, egyedül élő lelkész feleség, a legidősebb lánya nekem volt osztálytársam a református gimnáziumban, a legkisebb meg többször járt feleségemhez, Marikához, az első feleségem, ő meghalt 12-ben, és segített neki Marika tanulni a teológián, ő lelkész lett. Testvérem, bejön hozzánk kétségbeesve a Marika néni, hogy Zoltán, Marika, segítsetek! Hát mondjuk, mi a baj? Azt mondja, Máté Szalkán felszálltam egy vonatra, hogy megyek Debrecenbe a lányomhoz, a református gimnáziumba. És azt mondja, itt Ópályában döbbentem rá, hogy ez a vonat Záhonyba visz. Na testvérei, ugye ha Máté Szalkáról elindul a vonat, Záhony arra van, Debrecen meg arra. Rossz vonatra száll. Rossz az irány. De aki rossz irányba megy, testvéreim, az hova fog megérkezni? Ahova elindult. Nem érkezhet meg máshova, testvéreim. Annyira egyszerű, triviális igazság. Testvéreim, aki Isten nélkül elindult az életébe, az nem érkezhet meg máshova, csak a kárhozatba. Mert aki rossz irányba megy, az nem fog megérkezni soha olyan célba, amit vél, vagy gondol, vagy remél, vagy nem tudom micsoda. Ádám Éva óta mi az ember életiránya? Ugye Istennel való közösségben élt Ádám meg Éva, Isten felé fordulva, most megfordul 180 fokot, attól kezdve mit csinál minden lépéseivel az ember Istentől? Távolodik. Távolodik. Ezért mondja az ige. Jézus is ezt mondja, a Szentlélek Isten Péteren keresztül ugyanezt mondja. Térjetek meg! Mert testvéreim, hogy az Istentől távolodó élet hova visz, azt a Biblia nagyon világosan kijelenti. Róma 6.23. A bűn zsoldja a halál, tehát a bűnért járó fizetség a zsold, az a zsoldos katonának járó fizetség. És testvéreim, az eredeti szó jelenti a kárhozatot is. A halál alatt a Biblia nagyon sokszor nem ezt a biológiai halált érti, hogy megáll a szívem, és elporlad a testem, ennél sokkal többről van szó. A lelkünk nem semmisül meg, ezt csak a Jehova tanúi mondják, ez nem igaz, hanem a lelkünk megy tovább, Isten ítéletet tart majd, és van, akinek megítéli az ő örök kegyelmét, véglegesíti, akik itt a Földön ezt a kegyelmet megtaláltuk és elfogadtuk. Mint ahogy Noé kegyelmet talált Isten előtt. Jött az ítélet, de Noét ebből az ítéletből Isten megmentette. Tehát a bűn zsoldja halál, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet a mi úrunk Jézus Krisztus által. Vagy ott van a Lukács 16-ban a gazdag és a Lázárról szóló példázat. Ugye a gazdagról annyit tudunk, hogy még neve sincs, nem tudjuk, csak ennyi a jellemzője, hogy gazdag, de rossz irányba megy, mert csak magával törődik, sem Istennel, sem emberrel nem törődik, és meg is érkezett ugye a pokolba, és azt mondja Jézus, hogy onnan ide, Isten vigasztalásának a világába, az örök kegyelem világába. És innen oda soha többet, semmiféle átmenet nincs. Soha többet. csak a földi életben, de még hivatkozhatnék a tékozló fiúra is, ugye, aki elindul a maga kezében véve a sorsát, csak hát oda is ér, ahova az ember érkezni tud önerőből. Testvéreim, van valami, amit mi nem tudunk elrontani? Tetszettek már ilyet találni? Mert én nem. Én magamra nézve teljesen világosan tudom, hogy az életemben, ami létezik, mindent el tudok rontani. Mindent. De a tékozló fiú is egyszer visszafordul, megtér. Evangélizáltam egyszer Váncsodon, ez egy kis bihari falu, és nagyon érdekes volt, az ottani idős lelkésszel, költő Gyula bácsival mentünk valahova látogatni, és a szemben szomszédja rohan, teker a kerékpáron, nem tudom én, és oda szól neki a szomszédja ennek a kerékpározó férfinak, hogy na mi az, megtértél szomszéd? Jaj, ne is mondjad, itthon felejtettem a személyigazolványomat, és valami hivatalos ügyet kell intézni Debrecenbe, még el akarom érni a vonatot. Mit értettél megtérni alatt? Hogy visszajöttél? Visszafordultál? Persze a személyigazolványért vissza kellett fordulni, de ez úgy megmaradt bennem, testvéreim, hogy még a magyar is használja ezt, hogy amikor az ember egy fordulatot tesz, egy 180 fokos fordulatot, arra a megtérni szót is használja. Testvéreim, Isten a maga számára teremtette az embert, és az, hogy mi tőle eltávolodtunk, és ez nem kérdés, a ma született csecsemőtől kezdve mindenki, aki ezt a 180 fokos fordulatot nem élte át az életében, az mindenki eltávolodott és távolodik tovább. Ez Istennek fáj. Ez Istennek fáj. Gyönyörködöm-e én a meghaló halálában? Mondja ugye Ezékiel 18-ban Isten. Nem azt akarom én, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Tehát az első gondolat, hogy miért állít meg Isten, azért testvéreim, mert rossz az irány. És ebben az értelemben nagyon örülünk mindenkinek, aki ige hallgató, de Isten ige újra és újra felteszi a kérdést, hogy te bizonyos vagy a felől, hogy jó az életed iránya. Egy nagyon egyszerű kis példát mondok el. Egy nagyon kedves testvérem evangélizált valahol Somogyországban, és egy kedves idős bácsi kísért neki péntek este az alkalom után a buszhoz, mert onnan aztán jött fel ide Budapestre. És János bácsi, ahogy mennek együtt, kérdezi ez a ott szolgáló testvérünk, hogy és János bácsinak vannak bűnei? Nekem nincsenek! Testvéreim, én ismertem ezt a testvérünket, hát mondjuk így, hogy pengekemény tudott lenni, ha a bűnkérdésről volt szó, és most nem kötök bele az öregbe. Nem mondta azt neki, hogy ekkorát még nem hazudott életében. Azt mondja neki, jó János bácsi, befogadta már a szívébe Jézust. Mert azt mondja a János 1.12, hogy valakik befogadják az Úr Jézus Krisztust az életükbe, azokat Isten felhatalmazza, hogy Isten gyermekeiként éljünk. Nem azt még nem csináltam meg. Na, akkor menjen haza szépen, és tegye meg, mert a 70 éves kor már nem lehet tudni, hogy meddig tart, még egyszer 70 már nincs. Hazamegy az öreg, becsületes magyar volt, legalább megtette. Testvéreim, egy hónap múlva jár arra megint ez a testvérünk, a gyülekezet, visszahívta, és oda megy a János bácsi, hogy tessék elgondolni, másnap reggel én olyan örömre ébredtem, amilyenre még 70 éve sose. És tessék elgondolni, azóta vannak bűneim is. Testvéreim, logikus, a bűn csak Jézus jelenlétében válik bűnné és fájóvá. Jézus nélkül azt hiszik, hogy teljesen jó. Jó az irány, jó a gondolat, jó az érzés, jó az indulat, jó az akarat, minden jó. Jézus nélkül. De ezt csak mi képzeljük magunkról, testvéreim? Tehát Istennek a tőle eltávolodó élet mindig fáj, és ezért akar megállítani az igéjével. A másik kérdés, amire keresik együtt az igéből a választ, testvéreim, hogy hol állít meg Isten bennünket? Hol? Ez egy konkrét dolog, erre Péter apostol prédikációja adja meg a választ. Péter apostol prédikációjának, a bünkösdi prédikációnak, ha eltetszenek ma olvasni az apostolok cselekedetei kettőt, akkor kiderül, hogy mi a középpontja, vagy ki a középpontja. A Golgota Krisztusa. A Golgota Krisztusa. Krisztus, a Messiás, akit ti gonosz kezeitekkel keresztre szegeztetek. Ez a középpontja. Krisztusra mutat, mint a Istentől elfelé távolodó ember számára Istentől küldött egyetlen megoldásra. Apostolok cselekedetei 4.12. Nincsen az ég alatt, a földön más név a Jézus Krisztusén kívül, amely által kell nekünk megtartatnunk. Nincs. Az ember állandóan kapaszkodókat keres, nem? Állandóan. A kicsi gyerek belekapaszkodik az anyja nadrágjába, meg szoknyájába, meg lábába, vagy a nagyinak a kezét megfogja. A fiatal belekapaszkodik a szerelembe, nem mindig a szerelmesébe, hanem a szerelem érzésébe, ez rossz, de társat keres maga mellé, mert egyedül tényleg rossz. Aztán az ember belekapaszkodik a sikereibe, az eredményeibe. Állandóan beszeretnénk magunkat valamivel biztosítani, testvérei. Hogy biztos. És mi biztos? Hát erre szomorú válaszom van, egy biztos a Földön, a halál. De azt tetszerek tudni, hogy a halál meg mindent lenulláz. Amit mi addig összegyűjtöttünk, amiben bíztunk, abból mindenből mi lesz a végeredmény? Tetszettek már látni valakit, akit a Mercedes-ébe temettek el, vagy a BMW-ébe? Nincs. Palotájába se. Nem az a kriptája. Testvérei. Hát nem viszünk semmit. Nem viszünk semmit. Jobban mondva, a testünk. Tehát ami földi, az nem megy, nem jön semmi. Hol visszük, amit viszünk? A lelkünkbe. A lelkünk. Testvér, te tudsz valamit biztosat mondani magadról? Cseri Kálmán testvérünk mondta egyszer, hogy kórházba hívták egy 91 vagy 92 éves idős néni agyvérzést kapott. És hogy menjen be a lelkész úr és látogassa meg, gyülekezetéből bement, és a villamoson utazva a kórház felé ezen imádkozott, ugyanam, mit mondjak neki? És amikor megérkezett, nővér oda vezette, leült az ágy mellé, le volt bénulva a néninek a bal oldala, teljesen szája, karja, keze, minden. És ahogy gondolkozik, hogy mivel is kellene kezdeni, látja, hogy megmozdul a néninek a szája. És de hang nincs, oda hajolt egészen közel hozzá, és egész halkan suttogva ennyit mondott a néni, hogy valami biztos. Testvérei. Megdöbbentő dolog, amikor vala 92 évet is megérhet az ember úgy, hogy az egyetlen biztos dologban nem biztos. Márpedig, hogy is mondja az ige ezt az egyetlen biztos dolgot? Most idézek a testvéreknek az Ézsaiás 53-ból az 5. verset. Pedig, akármilyenek vagyunk, ami vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mondja Krisztus születése, még a kereszthalál plusz 33 év, születése előtt az az Ézsaiás, aki Krisztus előtt 750 és 687 között élt és profétált. Ő tudott valami biztosat. Testvéreim, biztos, hogy mindenki találkozni fog Jézus Krisztussal. Mindenki. Biztos. Most olvastuk a kalauzunk szerint a jelenések könyvét. A jelenések egy hétben mi van? meglátja őt minden szem. Testvéreim, kivétel nélkül mindenki találkozni fog Krisztussal. Lesznek, akik számára ez a találkozás olyan félelmetes lesz, hogy előtte azt mondják a hegyeknek, meg a halmoknak, hogy essetek ránk, és rejtsetek el minket. És lesz, mert én is ezek közé tartozom, akik kibeszélhetetlen örömmel várjuk ezt a találkozást, mert azzal a Krisztussal találkozhatunk, aki odaadta az életét azért, hogy az ítélet ne én rám sújtson le, hanem ő magára vette az én bűneimet és azoknak a teljes örök ítéletét. Te tudod magadról ezt biztosan? Ez döntő kérdés, testvérei. Aki most találkozik vele, és most rábízza magát a földi életben, annak ő biztos, hogy kegyelmet ad. Ott van a keresztem mellette egy lator, testvére. Mit csinál a keresztem? A Krisztussal való legelső találkozást megragadja. Mert sokan azt mondják, hogy hát igen, könnyű volt a latornak, mert ő még látta az életében Jézus Krisztust, igaz, hogy a szenvedését élte át, a kereszten mellette halt meg, a lator még akkor nem halt meg. Testvérem, ne így fogjuk fel. Úgy fogjuk fel, hogy ez a lator a Krisztussal való legelső találkozást megragadta. Emlékezz meg róla, mikor eljössz a te országodba, és azt mondja Jézus neki, ma velem leszel. Kegyelmet kap. Testvéreim, az Istenhez visszavezető út, egyetlen egy ilyen út van, ez az út Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, ez az Istenhez visszavezető út csak a kereszten át vezet. Tehát hol állít meg Isten bennünket a kérdésünkre a válasz? Az ígében ez, hogy a keresztnél. És természetes, mindebből következik a harmadik kérdésünk is, hogy Isten akkor mire hív és mire kér bennünket, ha megállít, mert rossz az irány, ha azt mondja, hogy hiába még akármerre a föld, menedékem nincs sehol a földi határ. Testvéreim, mindenüve elmehetünk, mindenüve a világon. Olvastam egy történetet, egy francia fiatalemberről, 17 éves, olyan igazi lázadó kamasz. Volt özvegy édesanyja nevelte, aki hitben járt. És ez az édesanyja nagyon sokat imádkozott ezért a fiújért, és próbált neki persze szeretettel bizonyságot is tenni. Na, ez a fiú azt mondta, hogy na, ebből most már elég, ebből a szenteskedésből, vallásoskodásból, én itt hagyom az anyámat, meg minden, ami itt van, pereputy, összepakolta a hátizsákját, és reggel 4-kor kitűzte, hogy ugye indulni fog. Hát úgy résnyire még nyitva volt az anyja szobájának az ajta, benézett, még égett a valami világosság is, és azt látja, hogy az anyja ott térdel az ágy előtt, és most is mit csinál? Szenteskedik, imádkozik. Tégen. Felkapta a hátizsákot, irány. Ez volt Észak-Franciaországban is, lement Marseille-be a kikötőbe, hát ott ugye nyilván valami megélhetést kell keresni, úgyhogy fogta magát, először ott lecsüccsent egy tengerparti padra, alig ülött egy 10 percet, mellé ül egy idősebb úr, és azt mondja, fiatalember, ismeri Jézus Krisztust? Így, azt, már megint egy hívő! Testvére, egy Isten elől nem lehet elmenni sehova. A menedékem nincs sehol, mert fut az ember, Füle Lajosnak van egy nagyon drága verse. Fut az ember a labda után, mondja ő, ha valaki tudja, interneten keresse ki ezt a Füle Lajos verset, és aztán a harmadik versszaka így kezdődik. Fut az Isten az ember után. Fut az Isten az ember után. Tehát mire hív bennünket Isten? Nagyon egyszerűen az első konkrét válasz így hangzik, hogy térjetek meg. Testvéreim, ugye említettem már, hogy a Jordán partján ott van az a kő, amire magyarra fordítva az lenni, hogy megtérni, visszafordulni. És a görögben is az a szó, ami itt van, újra megnéztem, de biztos voltam, hogy ugyanez van itten, a teljes gondolkozásmód és élet megfordulását jelenti. Eddig életem és sorsom én szabtam meg, az én kezembe volt. Én 15 éves voltam, amikor azt mondtam, hogy csak egyszer érném már meg azt, hogy itt van a sorsom a kezemben. Nem szól bele se Isten, sem ember, legfőképpen az apám. Én azt nem bírtam elviselni, elég karakteres, határozott személyiség volt, és én is. Ebből aztán sokat csattantunk. De testvéreim, ez volt 1968 nyarán, és 68 őszén cukorbeteg lettem. Egy vírusfertőzés, az immunrendszer ugye rossz választ adott, hasnyálmirigyem ellen fordult, és most négyszer inzulinozom magam, azért ülök, mert a bal nagy lábúja van putálba, bal lábfejemet egyáltalán nem érzem, és érszikületem is van már. 47 év után, akárhogy vigyáztam, ezt nem lehet kivédeni. De ülve is lehet az evangéliumot hirdetni. Testvéreim, tehát az életem, a sorsom a kezemben. Ki az, aki nem szeretné ezt? Hát minden normális ember így szeretné. És mégis azt mondom, hogy ez kevés. Az örök élethez ez kevés. Mert a kereszt mit hirdet, testvéreim? És egy nagyon kedves énekünk így mondja Jézusra mutatva, hogy te, ki bűnön, poklon, síron, egyedüli győztes vagy. Testvéreim, vannak olyan harcok, amikben mi nem győztünk, és nem tudunk győzni. A bűnön nem tudunk győzni. Most ne tessenek összetéveszteni, Jézus megmondta, hogy mi az az egyetlen bűn, amiből minden más kinő. Azt mondja János 16:8 vagy 9-ben, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. A bűn a hitetlenség. A Jézus nélküliség. De testvéreim, mi történt ott a Golgota keresztje? Jézus magára vette a világ bűneit, íme az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit, mondja Keresztelő János. Magára vette. Elvette az ítéletünket, megvívott az engedetlenség atyával, és hogy győzte le? Úgy, hogy engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig, mondja Pál filippi belieknek, ugye abban a csodálatos Krisztus himnuszban. Legyőzte a sátánt a Golgota keresztjén, és testvéreim, belépett a kárhozatba, mert aki bűnös, az nem kerülheti ki a kárhozatot. De nem azért, mert Jézus kárhozott lett volna, ugye a kárhozat az Isten nélküliség örökre. Én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus is Isten nélkül kellett, hogy maradjon a bűneinkkel, amikor magára vette. De ő belép a kárhozatba úgy, mint aki azt is legyőzte. És feltámad. Legyőzi a halál. Konfirmandusokat mindig megkérdeztem, hogy ki a világ legerősebb embere? Fekete Laci? Elhúzza fogával egy kamion, testvérei. Nem tudom, hogy most is megcsinálja-e még, de én láttam azt a képet, amikor elhúzott a fogával egy kamiont. Kötélen. De testvéreim, 2 éve, vagy mikor láttam a tévébe, nem bírta a jobb kezét megemelni. Megbetegedett. Nem bírta megemelni a jobb kezét. Testvéreim, én mindig azt mondtam a konfirmandusainak, hogy szerintem az a világ legerősebb valakije, aki a halált le tudja győzni. És ez csak Jézus volt. Csak Jézus. Testvéreim, aki pedig a kereszt Krisztusának a bűn, a lelki rabság, a sátán, a kárhozat fölötti győzelmét megérti. És ehhez kell az értelmünk is. És aki erre a győzelemre szívből igent tud mondani, az fogja kimondani azt, hogy az életem, Úr Jézus, egyedül a te kezedben legyen, mert ott van biztos helyem. És akkor igaz rám, én vallom, hogy rám igaz, és remélem, hogy nagyon sok testvérem mondhatja el ezt. Jézus azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat, követnek engem, én örök életet adok nekik, és senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Az én életem ott van, testvéreim. Agyérelmeszesedése tudja kiragadni, öregedése, amputációse, semmi a világon. Még a halál sem. Tehát a megtérés akkor micsoda, testvérei? Az, hogy az ige eltalál, az ige a Szentlélek munkája nyomán, amikor ezt megértem, megfordulok Isten felé, és átadom az életemet Jézus Krisztusnak. Jézus kerül az életem trónjára, nem én vagyok az uralkodó többet, hanem Jézus. De testvéreim, mindez hogy lehet a miénk? Mert eddig ez mind nagyon szép és jó, de hogy lehet a miénk? Meglátogatott egyszer bennünket egy nagyon kedves svájci lelkész barátunk, feleségével, és ugyanannyi idő is a legkisebbik gyermeke, mint Magnus lányunk, akkor éppen 4 éves volt Magnus, tehát az ő gyermekük is 4 éves volt. És amikor megérkeznek, Magnus a mi lányunk a saját szobájába építőkockákkal játszott, ez a lelkész pedig megjött 1986-ban, és hozott egy ekkora tábla magyaros, svájci magyaros csokit, 40 dekásat. Hát az azért szép meg jó, nem? Szeretjük. És testvéreim, Magnus, mondtam neki, hogy gyere, valamit hoztak neked. Kijön, mind a két keze tele van építőkockákkal. És úgy bennem maradt ez a kép azóta is, hogy most mit kell neki tenni? Választani, hogy melyik a fontosabb nekem. Az, amivel tele van a kezem, gyerekszemmel nagy kincs, de felnőtt szemmel, azt mondjuk, mint a mese is mond, hogy kacatok és vacakok. Játék. Testvéreim, és ahhoz, hogy ő azt a csokoládét el tudja fogadni, mit kellett legalább megtenni? Hogy az egyik kezéből mindent kitesz. Csak üres kézbe tehetőben. És ez lelkileg ugyanígy van, testvéreim. Hogyha nem tudom kinyújtani lelkileg a koldus kezeimet, Luther Mártonnak a halálos ágyán, ez volt az utolsó mondata, hogy koldusok vagyunk. A kegyelem koldusai. Koldusok vagyunk. Testvéreim, ha nem tudom lelki kezeimet kinyújtani, akkor nem tudom elfogadni. Ha elfogadom, akkor pedig egyetlen egy van még hátra. Ezt Magnus megtette minden biztatás nélkül. Annyit mondott, hogy köszönöm szépen. Testvéreim, Jézus mindent megtett már a kereszten. Nem tudunk hozzátenni semmit. A miénk pedig akkor lesz, és akkor a miénk már, amikor az üres kezemet oda tudom nyújtani felé, és azt tudom mondani, hogy köszönöm, Úr Jézus, hogy neked kell az életem úgy, ahogy vagyok. Testvéreim, maradjunk egy pár pillanatig teljesen csendben is, akinek van ugye szívében az Úr felé egy-két mondat, nem hangosan, a szívünk csendjében válaszoljunk neki, akinek megköszönni valója van, annak lehet az is, akinek kérni valója van, lehet az is, aki azt mondja, hogy Uram, de jó, hogy megfordítottál, vagy aki most mondja, hogy Uram, de jó, hogy eltaláltál az igével, mi, amit, indít, amire indít a Szentlélek, kezdjünk el válaszolni neki, ő szólt, mi meg válaszolhatunk, egy pár pillanatig maradjunk teljesen csendben, és majd a végén hangos imádsággal zárunk. Édesatyánk, hadd köszönjük meg neked az élő igét, amit Szent Lelked által adsz nekünk. Mert az élő ige megtalál bennünket, akárhova bújunk, mint ahogy Ádám Éva elbújt előled, akármilyen fügefa leveleket próbálunk magunkra aggatni, legyen az jóság, vagy segítőkészség, vagy bármilyen teljesítmény, vagy bármi, Urunk, hiába próbálunk mi bármibe elbújni előled, Te bárhol, bármikor megtalálsz bennünket, mint ahogy megtaláltad Zákeust is, amikor ő látni akart téged, de úgy, hogy te ne lásd őt. Köszönjük a ma esti találkozást veled, és köszönjük, hogy az élet igéit tártad elénk. Megállítasz, mert nélküled minden ember életiránya rossz. Távolodóban Istentől, bűnbocsánattól, kegyelemtől, örök élettől, és neked ez fáj. Köszönjük, hogy azért állítod, és ezt örök érvényűvé tetted, azért állítod elénk a kereszt Krisztusát, mert az egyetlen út haza az atyai házba csak úgy található meg, ha Krisztus mutatja meg nekünk, és úgy járható végig, hogyha a kereszten át indulunk el. Hiszen a keresztnél szabadulhatunk meg a bűneinktől és az ítéletünktől, és a kereszt Krisztusának kezébe téve, a feltámadott győztes Krisztusnak kezébe téve életünket. Biztosak lehetünk abban, hogy nem fogja elengedni a kezünket. Biztosak lehetünk abban, hogy Krisztussal együtt mi is célba élünk. Segíts mindezt végig gondolni, Urunk, és az életünkben a szükséges lépéseket megtenni. Aki már megfordult annál a bizonyos pontnál, ahol vissza lehet fordulni, az hálával köszöni meg velem együtt, Uram, hogy ez már megtörtént az életünkben. De köszönjük, hogy aki még ebben nem biztos, az megteheti most is, még nem késő. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Legyen a mi közös válaszunk a mai ígére, a 460-as énekünk, és mivel ezt is nagyon szeretjük, ezt is azt kérem, hogy ne megszokásból énekeljük, hanem tényleg nagyon odafigyelve, mert ez a író, aki ezt írta, ez a Sarolta Eliot, ugye nagyon kedvesen leírta azt, amit ő maga is a lelki dolgokból átélt. 460. ének, és énekeljük el mindegyik versében.